Hát sziasztok, kedves gyerekek, ez a Nem elhanyagolandó című rádió műsornak a harmadik adása. Múlt héten nem voltam itt, mert nemzetbiztonsági ügyben távol tartózkodtam az egész Európán kívül. Én Máli Balázs vagyok még mindig, és mellettem ül a Molnár Eszter, aki a Magyar Művészettőri Szakon másodéves hallgató perfilá. De hát ezt már tudjátok, mert már hallgattátok ezt a kitűnő műsort. A legkésőbbi értesülések alapján most már szinte a Sláger Rádió hallgatottsági szintjénél tart az EPER. Hála a kitűnő technikusoknak, DJ Levinek. A mai vendégünk Udvardi Balázs, aki jövendőbeli Arany János, aki a Károli Református Egyetemnek a másodéves magyar szakos hallgatója. Hello Balázs!
Sziasztok!
Honnan jött ez neked, hogy te szeretnél ilyen verseket körmölni?
Hát az az érdekes, hogy én sosem szerettem igazából a verseket, csak így mostanában kezdem megszeretni őket. És amikor elkezdtem írni, akkor egyáltalán nem is szerettem őket. Úgy történt, hogy egy utolsó évben, nem tudom, valamilyen, így fogalmaztam meg, egy ilyen különösebb változás történt rajtam, nem így vettem észre.
Miféle változásra gondolsz?
Úgy tudom ezt megfogalmazni, hogy élesebben láttam így általában a dolgokat, és akkor kezdtem így elírni verseket, tavasszal volt, és legelőször ilyen locsoló verseket írtam, és az első versem is, ugye ez egy locsoló vers.
Tudnál belőle idézni versot?
Persze, el is mondhatom. Úgy hangzott, hogy előlép a kert és csuromvizes lába, s rátekint az előtte álló száraz virágra, meglocsolom őt is, gondolja magába, hisz a piros tojás már régi-régi álma.
Ezt hány évesen írtad?
Tehát igen, 18 és fél évesen kezdtem el.
Még annyit szeretnék tőled kérdezni, így a kezdetekkel kapcsolatban, hogy milyen olvasmány élményeid voltak, és hogyha a verseket nem szeretted, akkor mi az, amit ehelyett szerettél, és hogy a szüleitől, nagyszüleitől, családból mennyire hoztad az irodalmi érdeklődést, vagy teljesen mással foglalkoznak ők?
Édesapám villamosmérnök, édesanyám pedig a laborasszisztens, és hát így igazából irodalmi érdeklődést nem hoztam a családból, és fiatalabb koromban, jó, kisebb koromban sem olvastam egyáltalán, mindig kényszerítettek igazából, tehát olvasni sosem szerettem, de hallottam a húgomtól, mert ő előbb olvastam, mint én a Bűn és bűnhődést, hogy ez milyen érdekes, izgalmas, és ezért el akartam mindenképp olvasni, mert a kötelezőket általában sosem olvastam, és ez annyira megragadott, ezt el akartam olvasni mindenki, mert hallottam, hogy nagyon érdekes. Csak általában mindig halálra untam magam az olvasmányokon is.
Egyébként rossz nyelvek szerint Adi Endre életében nem olvasott el egy könyvet, de azért úgy elég nagy zseni volt.
Nem árt elolvasni, azt gondolom, könyveket, mert sokkal komplexebbül lehet mindent látni.
Meg szókincs mondjuk.
Ja, persze, meg minden ilyesmi. Tehát ez fogott meg igazából, most az, hogy ez vezet az irodalom felé, az úgy túlzás. Tehát ez így elindult egy folyamat, és érdeklődni kezdtem, mit olyan kamibukás, tehát ilyen általában az ilyen nagyon elvont könyveket szerettem mindig is olvasni. Még ezt tekintettem kihívásnak is. De szerintem a vers, tehát az, hogy elkezdtem versetni, az nem ezeknek köszönhető, csak ez indított el így egy kicsit így az ilyen irodalmi is gondolkodásban. Tehát eleve szerintem így a gondolkodásban, hogy így kicsit gondolkodjak így a világról.
Hogy miért sárga a villamos.
Igen.
És így hogy állsz így a gyerekversekkel, meg a mesékkel? Tehát, hogy én nagyon érzem így a verseidben ezt a meseszerűséget, meg ezt a kicsit szürreális, kicsit ilyen, hogy is mondjam, ezt a Alice csodaországbanra emlékeztet néhány képed. Neked így mennyire olvastak meséket így gyerekkorodban? Tehát, hogy...
Igen, emlékszem, avám rengeteget olvasott, és imádtam őket, tehát nagyon szerettem a meséket, és magamnak is néha úgy fogalmazom meg, hogy engem végül is az egész versrázsban, vagy költészetben így a varázslat vonz. Tehát én igazából az ilyen varázslatos képekhez húzódom. Tehát mit tudom, ezek félig összetört nevető létrák, meg ugye a harangok dala a meleg csípőjükben kong ugye a tétova embereknek.
Vagy például ez a létrás dolog. Van a Halász Juditnak egy dala, amiben a minden ember összetörik, tehát főleg az angolok, az írek, meg a skótok, te azt ismered?
Nem ismerem.
És abban is létrák vannak. Ezt szerintem esetleg majd bejátszhatjuk ezt a számot, mert lehet, hogy te nem tudsz róla, de nagyon sok párhuzam van a verseddel. De eszembe jutott a Vörös Sándornak a szellemi hitvallás, hogy a verseknek a mágia jellege, meg a szavaknak az önmagukban lévő hatása, tehát akár értelem nélküli hatása, tehát maga a kimondott szó, az milyen hatással tud lenni az emberre. Szerintem ez nálad is valamelyest megvan, mert de nem minden esetben érzem teljesen a koherenciát a sorok között, hanem inkább egy ilyen egymás mellé sorolt hihetetlen jelzőparádi, amit te itt csinálsz. Szóval nekem ez nagyon tetszik, mert nekem nagyon ilyen az ízlésem, de majd azért erről fogok kérdezni pár dolgot.
Jó, azt szeretném kérdezni, hogy ki is a kedvenc költőd neked?
Nekem József Attila.
Megkérdezném tőled, hogy te ebben látsz valamilyen értéket, értelmet, hogy egy költőnek emlékévet csinálnak?
Tehát megvan az az előnye, hogy például hallottam az egyik ismerősömt, hogy a Kuplumban ki van plakátolva. Tehát tele volt József Attila versekkel, ezen kívül járok focizni hétfőként a Trefort gimnáziumba, és ott is ki volt rakva rengeteg József Attila vers. És akkor az ember azért, aki esetleg nem olvas verseket, vagy témában nem annyira tájékozott, az esetleg elolvassa és kedvet kap hozzá. Tehát egy ilyen kulturális piros pont.
Vers, ami legközelebb, vagy versek, ami legközelebb állnak a szívedhez.
Tehát melyik versek állnak legközelebb hozzám? A bőr alatt halovány árnyék, azt nagyon-nagyon szeretem. A tiszta szívvel is nagyon, azt is nagyon szeretem. És ugye a Nagyon fáj című verset is nagyon szeretem.
De akkor szerintem most hallgassunk meg tőled két verset, amit te mondanál el. Melyik kettő legyen?
Jó, még legyen a Spanyol lány nevetése, meg a Tétova emberek. Egy spanyol lány nevetése. Mint színes lábasok vize, mikor még langyosan remeg, mint fénylő hab, ha tepsibe rakják, s mellé ül a meleg, mint csíkos sálak egyike, ha szerelmes nyakán lebeg, miként olvad a hópihe, a spanyol lány úgy nevetett. Tudom, hogy létezik palánta, aki dérköntöst visel, ám a szíve napkeltékkel teli. Ilyen volt a spanyol lányka, s úgy nevetett, mint egy virág, ha a kalapját megemeli. A Tétova emberek. Fekete-fehér kockákon ballagnak gondolataik, ezek az emberek utálják a cseresznyét szedni, furcsán lépdelnek ők, lépései félig már összetört nevető létrák, a sípszó csak megvágja arcukat, a nap meleg kenyre süt a fejük felett, a térképekbe örökké belezavarodnak, és fehérré éneklik a már érett gyümölcsöket. A harangok dala meleg csípőjükben kong, s a szeretet folyton beléjük omlik.
Thank you.
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen más művészeti ágok érdekelnek még, tehát a színház, esetleg zene, esetleg képzőművészet.
Mit ezek közül hozom a zenél a legközelebb? A színezet azért nem szeretem, mert sosem tudom általában követni az események. A legközelebb hozom a zenél, és egy-két kép, ami így megfog. Főleg a dali képeket szeretem, amik így közel állnak.
Ő is spanyol volt, nem?
Ja.
Mikor írtál először verset?
Ja, hát végülis legelőször 9 éves koromban egy Balatonról szóló verset írtam.
Ne, és az hogy hangzott? Szép a víz.
Ja, körülbelül így hangzott, tehát nagyon nem volt ennél magasabb színvonalú. Aztán mondom, tehát úgy, amit így már így komolyanak tekintek, az ilyen 18 és fél éves koromtól volt.
Hát akkor... az már az érett korszakod, ugye?
Hát nem ez érett, tehát úgy értem, hogy érett, hogy ez mégsem egy ilyen abszolút ilyen Siher Derkul előtti vers, hanem...
Milyen szavakat tudsz te?
Hát figyelj, tudod, olvastam egy-két könyvet, és mondom, valóban ez, tehát...
És mikor merted először megmutatni ezt valakinek? És ki volt az, akinek megmutattad?
Jó, először a Hitel szerkesztőségével küldtem el a verseket a Döbrentei Kornélnak, aki egy levélbe válaszolt is nekem, és így fogalmazta meg, hogy reményre jogosító lehetőségek vannak bennem, de ez még nem egy kiforrott egyéniség, sajátjaként jelennek meg ezek az írások, de írjon, az újabbakból majd küldjön. És hát azóta mondjuk Hitelnél próbálkozom, ott nem ment, aztán próbálkoztam a Kortársnál, az sem ment, Magyar Naplónál az sem ment, aztán a Kapu közölte először 2004. decemberében egy számban az Ezred vége, tehát egyszerre közölték, mindkettő a decemberi számban közölte. Aztán most közölte a Klárisi, sikert a Magyar Napló a Lyukasóra, és igazsom, hogy mindezek mellett most az Alföldnél van néhány versem, arra várok, meg a Régi Magyar Irodalom Szeminárium, a Petrőci Éva, aki tanít engem, ő mondta, hogy a Palócföld esetleg majd közöl, meg még a Parnassussal is kapcsolatban, úgyhogy ezek még terve vannak. De amiket mondtam, tehát a Lyukasóra, a Magyar Napló, a Somogy, ezek ígérték is, hogy fogják közölni.
Tehát akkor abszolút globálisan terjeszkedsz.
Hát kezdek, így reménykedek, hogy így, igen, tehát arra törekszem, hogy az első kötet előtt mindenképp egyfajta ilyen, tehát öt nagy lapnál szeretnék, hát nagy lap, ezek végül is nagyobb lapok, tehát ugye országirodalmi lapjai között általában a legnagyobbak, vagy a legnagyobbak között vannak, hogy ezekben benne lenni, és utána legalább valaki figyel a kötetre, mert egyébként, na bú, most elhívsz egy felolvasásra 20-30 embert, és onnan pedig nem ismernek igazán, de akkor elolvassák a főszerkesztők, az alszerkesztők, akkor mondanak valamit, hogy ez egy szar, vagy azt mondják, hogy nem, van valami, és akkor vagy terjed, vagy megapad, legalább akkor van valami talaja a dolognak. Valami...
Ezt értem, és mikorra tervezed az első kötetet? Vagy?
Hát végülis az igazság, hogy el kéne kezdeni kiadót keresni, mert ahogy így elképzelem, biztos, mit tudom én, van egy év húzavona, vagy még esetleg több is. De hát szerintem egy évben belül így tervezek, de hogyha nem jön össze, akkor két évben belül is jön, egy kicsit még a verstanal tisztában lenni, kicsit még jobban átérezni a jambikus sorokat, kicsit a ritmust átérezni, és akkor onnan mehet szerintem már a kötet.
És mennyire érzed magadban ezt fontos vonásnak, hogy te írsz? Tehát, hogy mondjuk, ha valakivel először vagy másodszor beszélgetsz, akkor te ezt így rögtön megemlíted neki?
Igen, általában igen, ezt fontosnak tartom, hogy megemlítsem. Igen.
Azt szeretném megkérdezni tőled most, hogy mi alapján válogattad ki ezeket a verseket? Tehát ezek jelentek eddig meg?
Nem, ezek vagy... tetszett nekem a legjobban a többi, az összes közül. Ezeket tartom a legjobbaknak.
Értem. Na, tehát szerintem most hallgassunk meg két újabb verset, melyik kettő lenne ez?
Én a Spanyol úrnak a testtartása, meg a szomorúság. Egy spanyol úr testtartása. Mint részek csősz, ha épp hadar egy esztelen mesét, úgy nyílik ki szívemben a vágy, hogy leírjam, kicsoda Félix Martínez és hogyan is beszélt. Beszélt közben úgy állt, miként halott a sírban, mint úcska kap a ferde árnyéka a réten, ahogy hajótörött állhat kicsinyladikban, miként a lepke áll, ha szárnya eltörött éppen, mint omló fal, mikor nekidől két nehéz lapát, mint napraforgó, hogyha kiszárad egészen. Beszélt, ahogy a kályha dör mögé a szénzaját, miként rezgő árnyak szúnyadnak a fények mögött, ahogy szobák csendjét töri meg elkopott kabát, miként éhes hegyi kecsék érdes gyomra zörög, mint plévödör, ha kotorják belőle a meszet, miként a süket szívektől búcsúzik az öröm. Félix vidéken oktat csak nem 70 gyereket, s mikor előttem állt, a szívem oly vidám volt, hogy vad örömében a kalapomban nevetett, mint szédült tűz, amit kábít a szél, s gazul lángol, átvágva falvakon, mezőkön, erdőkön, s vizen, s a viharok nyelvén rózsás pirban vagdal páhol, amíg nem látja a tájhanvait az öliben. A szomorúság. Kell hozzá egy tó, de a vidéke kopár legyen, kell hozzá egy lány, kit megcsalt a szerelem, s üljön a tópartján e lány, s az üde vízre nézzen, mögötte egy árnyas fűzfa búsan telenyészen, s még legyen egy hattyú a tavon, ki szereti e nőt, s míg a lánya vizet nézi, tükörképe elúszik, s örökre elhagyja őt.
Mérges angyalok a forró hegyeken, Granadába hagyjatok hordó köveken. Tenger ismer szobám idegen, ne ébrednék ágyam hidegen.
Most ezekkel kapcsolatban szeretnék pár szót mondani, meg úgy általában a verséddel kapcsolatban, hogy ami nekem nagyon feltűnt benne az, hogy nagyon erős a képiessége, meg egy ilyen meseszerű szépségre való törekvés, tehát mind formában, mind pedig kifejezés, illetve tartalmi szempontból, és nagyon tetszett benne az, hogy nagyon kedvesek ezek a versek, tehát, hogy nagyon éreztem benne valami nagyon érzékletes ilyen finomságot. Te ezt mennyire érzed így?
Mikor írom őket, akkor így nagyon tényleg törekszem. Mostanában törekszem arra, hogy így a formát nagyon betartsam, hogy majd ha esetleg nem formában írok, akkor tudjam, hogy mihez képes kell eltérni, mert tényleg az egy nagyon fontos hangtani rendezettséget ad neki a forma. Nemrég jöttem rá, mert eddig nem akartam elhinni, azt hittem, hogy ez ilyen megkötöttség, szabadság. Azt hiszem, hogy pontosan ez a varázslatosság, meseszerűség, hogy van, én is így érzem, persze, hogy ez, én törekszem arra, hogy minél úgymond így finomabb legyen, szebb legyen, minél hatásosabb legyen. És általában azokat tartom tényleg jónak, és azokat is merem igazából szerint így verseknek, jó verseknek nevezni, aminél így megborzongva az ember, amikor írja, vagy amikor olvasom, mert hogyha nem, akkor annak annyira nincs hatása. Az van rám hatása, ami így megborzong. Tehát ugye hideg így végigfut az ember hátán.
Nekem az is feltűnt, hogy nagyon merész vagy szóhasználat tekintetében, tehát alkotsz új szavakat, nagyon kevésbé várt szavakat használsz.
Szavak.
Például a telenyészen szó, az nekem például nagyon tetszett, mert összevontál azt hiszem, hogy két kifejezést ebben. A másik meg az, hogy nagyon izgalmas és rengeteg hasonlatot használsz, ami talán így befogadói szempontból, hogyha az ember ezeket hallgatja, ezeket a verseket, akkor talán kicsit sok is. Azt is éreztem, hogy tematikájában sokszor szerelemről szól, és te is annyiban kapcsolódsz ehhez, hogy mint a kicsit te magad is szerelmes lennél a saját szavaidba, de szerintem ez fiatal költőknél megbocsátható dolog. És azt is érzem, hogy mint a külföldi lennél, tehát nem magyarul írnál, de lefordították volna a verseidet. Tehát van benne egy olyan szintű ilyen kitaláltság, megformáltság, mintha egy kosztolányi fordítás lenne, vagy inkább Tóth Árpád.
De ezt hogy érted? Ezt nem is értem, hogy ezt...
Hát nem tudom. Én külföldi verseket szoktam ilyeneket olvasni, mint ez.
Ja, értem, ezek. Szóval ezeknek a hangulata nem ilyen általában az a magyar lélek hangulat, hanem inkább ilyen külföldi, francia.
Igen. Pontosan. És nagyon összetettek a versek, és rengeteg jelző, például volt egy olyan jelződ is, hogy egy ilyen hátravetett, tehát hogy az égő, tehát jelzett szó, és akkor az égő. Ez is szerintem egy tök jó változatosságot ad nekik, és minden mennyiségben és minőségben vannak nálad jelzők, ez meg tisztára Nagy Lászlót juttatja eszembe. Te így mennyire olvasol Nagy Lászlót?
Hát Nagy Lászlót nem nagyon olvastam, de az övesi általában nem tetszenek, ezt megmondom.
Pedig nála is van ez az egymás mellettiség, meg ez a fajta tagolás. És meg azt szeretném kérdezni tőled, hogy amiket írsz, mennyiben képek és mennyiben szimbólumok? Vagy mennyiben szánod ezeket a furcsa képeidet szimbólumoknak? Mennyiben jelentenek többet önmaguknál?
Ez jó lenne egy konkrét példából kiindulni. Tehát például, mit tudom én, vegyük azt, hogy félig összetört nevető létrák a tétova embereknél. Tehát valahol a mozgást az mindenképp kifejezi, úgy gondolom.
Jákob létrája például.
Na most várj, igen, tehát a nevető az viszont kérdés lett, hogy ez hogy jön oda. Az viszont talán úgy jön oda, hogy minden ilyen tétó emberben van valami egy picikét nevetséges, hogy ránéz, mit tudom én, általában egy ilyen kritikusabb ember az elmosolyodik. Tehát azért, tehát olyan, mint hogy a lépését magát kinevetni a lépés. Tehát valami ez sugallja talán, azt hiszem, hogyha így belegondolok. Meg amit még érdekesen tartom, ugye, hogy a harangok dala a meleg csípőjükben kong, az is ilyen, ugye, hogy így mennek, hogy így egyik-másik láb. Tehát az is mint a harangnak a ingája, vagy mit mondjak, az ugyanúgy kong. És hogy meleg csípő, tehát a meleg mindenképp a tétovaságot fejezi ki szintén, tehát hogy nem ilyen langyos, elterülő.
Egyébként pont József Attilánál van egy ilyen harangos kép, tehát nem is tudom...
A téli éjszakában, nem?
Talán ott is, de konkrétan amikor a nőnek az egyik szoknyájáról ír, azt hiszem ott azért érződik, hogy olvasod őt. És hogy még ami feltűnt, hogy tök abszurdak ezek a versek, tehát némelyikben a szépségen túl érzek egy szemernyi ilyen a verseket megfűszerező iróniát, és ilyen abszurditást.
Igen, tehát ezt megfigyeltem, jó, ez kétségtelen, például ez a spanyol úrtestartás, ez ugye, hát gondolom feltételezi, lehet, hogy ez egy ilyen, Tehát ez még megtörtént élmény volt, úgymond. Tehát én kint tényleg kint, én röhögtem azon az emberem, mert ez egy abszurditás valahol, hogy ezen nevetek, de mégis örömmel töltett valamiért. Tehát így kinevettem az ilyet, nem tudom.
Ez jó. De ez jó, hogy ezt leírod, mert szerintem ez mindenképpen...
De egyébként, hogy megmondjak neked valamit, a kinti spanyolok ugyanígy észrevették ezt, tehát mondtam, hogy valakinek írok a testtartásáról, meg lehet így lefordítani, mert elég furcsa hangzik, ugye, és akkor mondták, hogy ez a Félix, ez biztos, hogy a Félix lesz, és akkor tehát ők is tudták, hogy halál ilyen áll a fazon.
Tehát, hogy azt szeretném kérdezni, hogy milyen kritikákat kaptál eddig?
Donetékonyától kaptam eddig főleg kritikát. Általában, tehát nem minden lap ír kritikát. Például az első az csak ennyit ír, hogy kedves Balázs, sok verset kapok a zenéből, nem tudtam betenni az esőbe, vagy válogatni az esőbe.
Felázott az esőbe.
Ő csak ennyit ír. A Döbrentékony meg kioszt, ő rendesen kioszt, ő megmondja, amit kell, hogy rendre, lankadatlanul megerőszakolom a múzsát, verseim erőszakoltak és modrosak, tehát ő megmondja tényleg, amit így meg... Ő nem szívős a Döbrentékony, és azért én bírom is őt, tehát meg mit tudom én, Brádi Zoltán szokott még, volt egy ilyen verseny, hogy mosolya nőknek a méhe, és akkor ő például föltűnt az, hogy a ragrímek, azok nem, hát ilyen emelkedett dolgok, tehát lehetőség szerint küszöböljük ki a ragrímeket, mert az mindenki tud írni, tehát erre hívta fel a figyelmet.
Mit tartasz az arcpoetikának, Balázs?
Tehát arcpoetikát biztos, hogy később fogok írni még. Nem tudom, mikor ezt később fogom, de az biztos, hogy... Tehát ez ilyen... Tehát a logikától biztos, hogy mentes. Tehát így azt elvetem. Nem fog szerepet játszani az egészben. Inkább ezek az ilyen csodaszerű képek, az ilyen mesebeli képek, amiket mondtál, ezek felé vonzódom mindenképp. Tehát kifejeznek például érzéseket teljesen. Tehát az a célom végül is, hogy egy érzést, amit érzés az ember, azt a szó vissza tudja adni. Tehát például egy srác mondta a Csonkaholtból...
Mezei Péter.
Mezei Péter, igen, ő mondta, hogy neki azért tetszik a tétó emberek, mert érzi. És végülis ez a célom, hogy egy...
Na jó, de Mező mindenre ezt mondja, hogy én érzem ebben a versben a Balást, én érzem ebben a versben a Dorkát.
Én a saját versemben ezt érzem, nem tudja, a többiek érzik, nekem ő azt mondta, hogy érzi. Tehát az a lényeg,
na,
hogy...
Hát érezzünk.
Igen, tehát az lényeg, hogy olyan dolgokat írjak meg így képekben, amik, mit tudom, a tétel emberekre rá lehessen ismerni ezek alapján a képek alatt, és át lehet érezni, hogy mikor a harangok dala a meleg csípőjükben kong, akkor az egy tétováság, nem valami hatalmas, mozgalmas sportembernek a kifejezése képekben.
Melyik az a réteg vagy olvasóközönség, akiknek így írsz?
Inkább azért nincs a szemem előtt sose egy ilyen konkrét olvasói réteg, akinek írom. Olvashatja ezt gyerek is, olvashatja ezt tínédzser. Ez tök mindegy, vén öreg urat.
Hallgassuk meg újabb két verset.
Jó. Szerintem. Legyen a vasárnap és a raboskodó leánycsókok. A vasárnap. A vasárnap, ez a sárga lelkű rongy, ma délután végignyalta az arcomat, szapora motorok indultak be az utcán, majd két apró parack tört össze talán, a fecsék éles szárnyalását hirdették, a húgom oly hallgatag, akár a teagőz, merengve gubbaszt itt az ágy melletti szőnyegen, a tópartra dobott vizes ruha gubbaszthat így, hosszan ásít a szőnyeg, vánszorog a levegő, s a növények kiabáló zöld festékként hiú csendbe süllyednek a szobában. A raboskodó leánycsókok. A raboskodó leánycsókok mind-mind piros masnik, de őket csak a szeretők láthatják, s a levegő esténként piros masnikkal van tele a molerúzs előtt, csak napközben ülnek fel a fákra pihenni. Az utca kövei mind-mind halott galambokból állnak, az egyik pad lábánál egy alma hever, s az őszi gyönyör fohász a hódol előtte halk, fehér ruhában. Arrébb egy szemetes láda, tavaszi tücskök hegedűjátéka vízhangzik még benne. A fiatal szeretők mindenre felé sétálnak, körülöttük a rózsabokrok folyton összekuszálódnak, s mellettük az úton a gépkocsik zúgásából a csend gyakran kilép, s a rózsabimbókba bújik, azok meg a szeretőkre dobálják a csendet. Mert a szeretők olyan szépek mind, hogy ágyuk, akár az ásításuk is lehetne.
Mindennek vége, többé nem utazom. Kalandok nem várnak rám, ott messze napnyugatokon. Napkelet, napnyugat, és az édes álmok. Akárhogy fáj a szívem, jobb lesz, ha megtudjátok. Holnaptól nem leszek itt, más eszmem, más szokások. Új ország, új kalandok, de ott is szépek a lányok. És ott is szépek a lányok. És néha érzem, hogyha fáj még, és néha visszajönnék onnan, hogy senki se járt még, onnan, hol senki se várt még. Nap kelet, nap nyugat, és az édes álmok. Akárhogy fáj a szívem, jobb lesz, ha megtudjátok. Holnaptól nem leszek itt, más eszmem, más szokások. Új ország, új kalandok, de ott is szépek a lányok. És itt is szépek a lányok.
Virággal vártak és mondták, hogy győztünk. De csak a lesütött szemüket, a földre szegezett tekintetünket lestük és láttuk. Nem akadt senki köztük, egy olyan, aki komolyan merné venni, hogy a vérébe van, amit a szemével lát. Valami azt súgja neki, hogy csak abban higgyen, akibe biztos, hogy nem fog beleszeretni, pedig a vérébe van. Tudja ő is, sosem voltunk senkit, mindenhonnan jöttünk, bárki szívesen maradna köztünk, sosem voltunk senki. Az idegen mindenhol idegen, de bárhová teszem, sosem, hogy egyedül átlát a szemeden. Az idegen a hadarót őt néz, kilesi, ha nézne, figyeli, ha nő van, és úgy érzi, közelebb menne. Mindig észbe kap, hogy ezt nem ő írja, mások írják benne. A kapuszti sarcok ülnek egy teremben, írnak és égnek a lapok. Az idegen szerint én szerelmes vagyok, belétek, bennetek, adjátok, sosem voltunk senki. Mindenhonnan jöttünk, az idegen mindenhol idegen, bárhová teszem. Sosem voltunk senki, az idegen mindenhol idegen, bárhová teszem. Mindenhonnan jöttünk, az idegen mindenhol idegen, bárhová teszem. Az idegen mindenhol idegen, bárhová teszem. Idegen.
detrás de tu mirada, de la situación, de haberme enamorado, de tener tú el control. Comprobé que solo había hielo en tu corazón. Ellas malas me decían, no mereces que te trate así, repetían, pero yo no quise, no quise abandonar. ¿Cómo pudiste engañarme? ¿Cómo no lo pude ver? Perfume de amor que se marchita con un simple beso a escondidas. Ay, 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 morena, te robaste el corazón para quitarme la vida, para quitarme la vida con tu amor. Ay, 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 morena, te robaste el corazón con tu simple mentira y me robaste la vida con tu amor. Tú me jodiste la vida y me jodiste la vida con tu amor. Ay, 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 ay.
Szeretném tőled kérdezni, hogy mennyire tartod fontosnak, hogy formailag egységes legyen egy vers, és hogy melyik forma vonz jobban, a kötött vagy a szabad forma? És miért?
Most mindenképp a kötött forma vonz jobban, mert hiába eddig azt hittem, hogy mit tudom én a gondolataim olyan tágak, meg olyan, hogy ez a formát átlépi, de ez rájöttem, hogy nem igaz, mert a forma, például a szonett forma, nagyon szép, úgymond ruhát ad tényleg a gondolatoknak. Tehát például a spanyol lány
nevet... De nem a ruha teszi az embert.
Így van. De itt igen, tehát itt igen, itt a ruha teszi az embert. A forma, hogy tényleg, tehát például ugye a szonett az nagyon kötetett jambikus sorok, és meghatározott szótag szám, tehát vagy úgy van, ugye, hogy 8-9 vagy 10-11 szótag, és meghatározott rímet, tehát A-B-B-A, és ez vissza kell térni, hogyha nem tér vissza, akkor ez nem igaz, és nagyon nehéz megtalálni pont azt
a... A B, amit abba?
Igen, abba, vagy lehet A, B, A, B. mint hogyha abba a zenekart így ketté vágnánk, igen, és lehet albi-albi. És akkor a tercinak, a utolsó két szakaszos tercin, az már kötetlen, tehát az bármi lehet. De hogyha ebbe bele tudod tenni a gondolatodat, sokat kell esetleg módosítani, akkor nagyon-nagyon szép lesz. Tehát nagyon-nagyon jó hangzást ad neki. És megéri szerintem ülni fölötte esetleg napokat, heteket. Hónapokat még nem mondok, mert a spanyol úr testtartásán dolgozom még a legtöbbet, másfél hónapot. Tehát általában egy szonetten egy-két hét maximum, amit dolgoztam. Utána esetleg még egy-egy szó módosítok, de megéri szerintem megadni neki.
Hallgassuk meg a maradék verseket is most.
Jó. Az özvegy örömlány panasza. Ősz fejemen már hálót sző meg a lomha idő, mely kamrámat poros udvarház fele zárja, a szürke gerlék búgásán pihen éjjel, s hópie csendet szennyez a hajnali konyhán. Ifjú arcom az égő, vágyakkal teli szívem mélyén szenvedi átkát, csipke piros hajnal szoknyámtól messzire fut már, őszi legénycsók nem pirosítja kiránzteli arcom, vénkori bánatom óhány áldott ifjat elér még. Egy magyar úr ül egy kocsmában. Ahogy tépet gumilabdák hevernek szerte szét, úgy lármázott az ütött vadkocsma kapolcson, a sorokban egy harmonikás táncolva zenélt. Mellettem egy szakállas úr a semmibe merett, nézett, miként kamrákban fekszik a nyűt levegő, miként a felhőkből kiválik az esőcsepp. Nézett, miként sötét odvak fekete csendje néz, miként a nyugalom harangja konga szobákban, ahogy a lámpát olt le megfáradt együgyű kéz. Ahogy az idős fákban meghajlik az élet, hogyha kiszáradt törzsüket megdönti a vihar, úgy nézte szakállas úr a semmiséget. A kocsma előtt már holtrészegen aludt a nap, amikor társaimmal az utcára léptem, s csalfán mosolyogtam, miként frissen mázolt falak.
Hajnalban fél háromkor szokás szerint álmomban megjelentek Benke és Pierre. Azt mondtam, hát itt vagytok megint, és feljebb húztam a takarót. Mondd, honnan bújtunk elő, kérdeztem Pierre. Mondtam, már bújtunk elő, utánzott Benke, s mellé bebújtak ők. Ezután azt álmodtam, hogy Pierre köhög, erre azt mondtam, Benke, nyújj ki csak a hamutartó és a könyvek között. A széken találsz egy pohár vizet, így úgy mind a hárman egy kortyot azután. Tegyük el magunkat holnapra, Benke, Pierre meg én. Hárman egy kortyot azután, tegyük el magunkat holnapra, Benke, Pierre meg én. Ígyunk mind a hárman egy kortyot azután, tegyük el magunkat holnapra, Benke, Pierre meg én.
ott a kávéház.
Kávé.
Öten kinnának szőke angyalok, kávézacot kínálnak.
Van még
kis maradék, gyűjtögetök, jöjjetek, ne legyetek má olyan sápadt arcú emberek. Gyűjtögetök, jöjjetek, ne legyetek má olyan sápadt arcú emberek. Amikor magamhoz szorítottam, a szemüveg alatt hunyta le a szemét. Mindig zavarják az embert, szívembe bizony kiindult, mikor a vonat indult, de nem sokat merengtem, esett hát. Hazamentem, 100 gramm dohányt hagyott rám, hogy legyen cigarettám, s nem álmot, hanem allást. Nem látjuk többé egymást. És amikor magamhoz szorítottam, a szemüveg alatt hunyta le a szemét. Szívemben bizony kiindult, mikor a vonat indult, de nem sokat merengtem. Esett hát, hazamentem, 100 gramm dohányt hagyott rám, hogy legyen cigarettám, s nem álmom, hanem alvást. Nem látjuk többé egymást. Je ne poem de tem, excepté que je t'aime. Je ne poem de tem, excepté que je t'aime. Je ne poem de tem, excepté que je t'aime. Je ne poem de tem, excepté que je t'aime.
Tehát azt szeretném kérdezni, hogy van-e példaképed a mai irodalmi életben, és ha nincs, akkor miért nincs, és mennyiben segít neked az írásban az, hogy magyar szakra jársz, tehát hogy ez elvesz, hozzáad, vagy hogyan van ez?
Megmondom, példaképem nincs, mert én nem látok senkiben olyan varázslatosságot, vagy bármit, hogy követhetném őt, mint mondjuk József Attilával, mert tényleg őben azt nem látok, tényleg, szóval ő az, akiben tényleg igazán megvan ez. És a magyar szak annyiban mindenképp volt, hogy ez vezetett arra, hogy megismertem a verstant, helyesebben a Brádi Zoltán vezetett arra, hogy megismertem a verstant, mert ő ajánlotta nekem először a hegedűs, ahogy ő mondja, a hegedűs Géza bácsit, hogy mert én váltig állítottam neki, hogy én bizony el nem olvasok, mert hogy én új ruhát adok mindig a gondolatnak, és stb. És akkor ő mondja, hogy csak a hegedűs Géza bácsit, csak az ilyen vékony, meg hogy írtak róla ilyen köteteket, higgye már el, hogy ez valami. És akkor elolvastam a hegedűst, és aztán volt ez az Özvegy Örömlány panasza, amin az Afinkumi költőversenyen megnyertem a színészek koszorúját, ami egy külön díjnak számít tulajdonképpen. És például ez egy hexameter, és itt kezdtem tulajdonképpen a kötött formákat el, és aztán jöttek ugye a jambikus sapsorok, mint amiket eddig írtam, mert abban volt egy-két hiba. És aztán pedig jöttek a szonettek, és most meg főleg azt írok, meg ilyen nagyon kötött négy sorosokat szeretnék majd most.
Tovább haladva, milyen zenéket hoztál, és miért ezeket?
Sokféle zenét hoztam. Hoztam Cseh Tamást, hoztam Hiperkarmát, hoztam Kispál és a Borza, hoztam Alvin és a Mókusokat is.
Akács Ferenc, Szécsi Pali.
Ennek a fiatalabb korosztály szerintem örülni.
Pál utcai fiúkat, hoztam komoly zenét is, tehát mindenfélét hoztam tulajdonképpen, mert egyedül egyet nem hoztam, amikor ilyen tac-tac van fél órán keresztül, de hát ez a műsor úgyse fél ember, tehát ezt nem is tervezzük.
Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél a stúdióba. Azt tudom neked üzenni ennek után, hogy sok sikert.
Köszönöm szépen.
Jövőbeli karrierről. Lényeg az, hogy ez a igen itt mutatja nekem az esetre, hogy ezt mondjam be. A mandu legyen veletek, vagy veled. És ne felejtsd el, hogy a Gáspár Laci is mondta, hogy sosem vagy egyedül. Madár, a mandu.
Köszönöm szépen. Sziasztok.
A mandu. Nagy madár, a mandu. Szép madár, a mandu. Bolyhos madár, a nandu. A nandu. Bolyhos szép nagy madár, a nandu. Élet ösztön első rangú. Ha üldözik, a nandu. Ha üldözik még szárnyával is, a nandu. Még szárnyával is könyökölve, a nandu. Pillám cikcakba menekül, a nandu. Pillám cikcakba menekül, a nandu. Pillám cikcakba menekül, a nandu. Vadászni rá, hát hasztalan. Mert ha a cakba céloznának, ő biztosan a cikbe van. S a vadász a cikbelőne, ő akkor már a cakba van. Mert ha a cakba céloznának, ő biztosan a cikbe van. S a vadász a cikbelőne, ő akkor már a cakba van. Cikbe van, cakba van, vadászni rá, hát hasztalan. 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 Bolyhos szép nagy madár, a nandu. Élet ösztön első rangú. Ha üldözik, a nandu. Ha üldözik még szárnyával is, a nandu. Még szárnyával is könyököl, a nandu. Pillám cikcakba menekül, a nandu. Pillám cikcakba menekül, a nandu. Pillám cikcakba menekül, a nandu. A nandu.